Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat első előadásán. A Szegedi Tudományegyetem 3 évvel ezelőtt elindított Minden Tudás Egyeteme Szeged előadássorozata 5 fél év során több mint 50 magas színvonalú előadással vonzotta az egyetem és a város érdeklődő polgárait szerda esténként a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termébe. Ez idő alatt a kezdeményezés bizonyította sikerességét, az előadásokat meghallgató több száz érdeklődő bepillanthatott a tudomány szinte minden területére. Ettől a tanulmányi fél évtől az előadássorozat önállóan Szabad Egyetem Szeged címmel folytatódik. A Szegedi Tudományegyetem ismert kutatói és oktatói továbbra is örömmel biztosítják a lehetőséget, hogy Önök megismerhessék a tudomány legfrissebb eredményeit. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadás rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban olvashatják. A sorozat egyik célja ezúttal is, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Rácz Béla rektorhelyettes urat, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged első szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság! Szeretettel köszöntöm Önöket az egyetem vezetése és az előadás sorozat szervezői nevében. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak itt. Egy kis magyarázattal tartozom az elhangzottakra, hiszen eddig Minden Tudás Egyetem elkötőjel Szeged néven futottak az előadások. Magenta színű háttér volt, most az egyetem kék színű, saját színét használjuk. Ez a változás azért történt, mert a Minden Tudás Egyeteme KHT-vel végig jó kapcsolatban voltunk, hanem a KHT-nek a formai előírásai azok olyanok, hogy a mi költségeinket nagyon megemelték. Tehát megfelelő számú szórólapot kell készíteni, megfelelő számú kamerával készített felvételből kell vágni az előadások vetített anyagát. Ez sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetünkben nem megy, ezért a szerződést nem hosszabbítottuk meg, viszont azt nem szeretnénk, hogy a hallgatóság ne ismerje meg az egyetem igazán sokszínű kutatási és kutatói lehetőségeit. Én azt hiszem, hogy az ebben a fél évben is sikerült igazán érdekes és igazán jó előadásokat összeszedni. Én remélem, hogy mindenki a végén majd egyet fog velem érteni, úgyhogy én kívánok Önöknek hasznos időtöltés és nagyon sok tanulságos előadást. Köszönöm szépen!
Mai előadónk dr. Galbács Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar szervetlen és analitikai kémiai tanszékének docense. 1943-ban született Gyulán, általános és középiskoláit ugyanott végezte. A Szegedi Tudományegyetem kémia-fizika szakán szerzett diplomát 1967-ben, azóta a tanszék dolgozója. 1972-ben doktorált, 1986-ban a kémiai tudomány kandidátusa lett, 1996-ban PhD fokozatot szerzett. Kutatómunkája kezdetben a reakciókinetikai differenciál egyenletrendszerek és komplex kémiai egyensúlyok számítására irányult, majd a hidrogénperoxid spontán és katalizált bomlásának tanulmányozásával foglalkozott. 1975-től környezetvédelemmel kapcsolatos kutatásokat is végzett. A szennyezések jelenlétének, hatásának kimutatását, valamint az eltávolítást célzó vizsgálatokból 99 közlemény jelent meg. Az 1991-ben megalakult Környezet- és Természetvédelmi Kutatási-Oktatási Regionális Centrum titkára volt 2000-ig. Szervezte az 1993-ban induló posztgraduális környezetvédő képzést. 1990-től a Szegedi Akadémiai Bizottság analitikai és környezetvédelmi munkabizottságának elnöke. Eddig 30 rendezvényt, 14 nemzetközi szimpóziumot szervezett. Oktató munkája során főképp szervetlen kémiai, analitikai, környezetvédelmi és matematikai tárgyak oktatásában vett részt. 63 diploma és projektmunkát irányított. Felkérem dr. Galbács Zoltánt, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy a mindennapjaink kémiájáról beszélhessek. Ilyen címmel fut egy kurzus az egyetemen, az 28 órás kurzus, és most lehetőséget kaptam arra, hogy 50 percben beszéljek ezzel kapcsolatosan néhány vonatkozásról. De aki szeretné a hallottakat megjegyezni, vagy néhány adatot továbbadni, az a cím alatt található e-mail címre írhat, és én elküldöm az előadás bővített anyagát. Az előadás mindennapjaink kémiájáról szól, de a kémia annyira hozzátartozik a mindennapjainkhoz, hogy kémia nélkül nem is tudunk létezni. Mindenhez szükséges a kémiai ismeret, hát valamilyen fokon. De ez nem azt jelenti, hogy csak vegyészek létezhetnek, de hát kémiai ismeret nélkül sokra nem megyünk. Ha arra gondolnak, hogy egy kicsit elfogult vagyok, hát ezt gondolhatják az ismertetésből, életrajzi ismertetésből, akkor igazuk van, de ha komolyan belegondolnak, hát igaz lehet. Ahogy a kivetített motto állítja, semmit nem tudunk a természet javai közül hasznosítani kémiai átalakítás nélkül. És én nagyon örülnék, hogyha a hallgatóság soraiból valaki ellent mondana nekem, mert annyira sokszínű a világ, hát ha mégis van jó néhány olyan dolog, tevékenység, amelyhez nem kell kémiai átalakítás, és akkor könnyebben tudnánk a viszonyokról beszélni. Tehát én ennek nagyon örülnék, ha volna ilyen fölvetés, hozzászólás. A hasznosítani az azt jelenti, hogy hát az anyagi világban valamiből valami lesz, nem érinti ez a gondolkodást, tehát nem arról van szó, hogy behunyt szemmel valaki valamire gondol, hát persze mondhatja, hogy ehhez nem kell kémiai átalakítás. Nos, van-e? Van-e ellenvetés? Úgy látom, kémileg nagyon jól képzett a hallgatóság, mert való igaz, hogy semmit nem tudnánk használni, hiszen a golyóstól előállításához szükség van műanyagra, amit a kőolajból csinálnak, elég hosszadalmas folyamat eredményeként. A fémeket az ércekből kell előállítani, a szemüveg üveg részét, ha az üveg és nem műanyag, akkor pedig hát különböző anyagokból, homokból, nátriumkarbonátból, egyébből, hát az üveg olvasztással állítjuk elő. A dolog úgy áll, hogy ezeket nem kémikusoknak hívjuk, hanem a fém előállítókat kohászoknak, olvasztároknak, kohómérnököknek, üvegipari mérnöknek, technikusnak, szakmunkásnak. Tehát ugyan kémiát ismernek valamilyen szinten, de hát nem vegyészek ők. És amikor a felvetések során, ami most itt hiányzott, arról beszélnek, hogy hiszen ha leszakítunk egy almát, akkor ahhoz semmilyen kémiai átalakítás nem szükséges, megesszük. Hát eddig ugye milyen egyszerű volt. Igen, na de mi lesz belőle, el lehet képzelni egy-két nap múlva. A szervezetben lejátszódó folyamatok, az emésztés során, a lélegzésen, azok is mind kémiai ismeretet igényelnek. Na, talán ennyi elég a bevezetésből, és igaz lehet, hogy igenis szükségünk van kémiai ismeretekre, annál inkább, minél jobban szeretnénk a környezetünket megvédeni, vagy a saját életünket. Én többeknek azt ígértem, hogy a hétköznapi vonatkozásokról is beszélek majd, az előadás vége felé talán, de előtte nagyon súlyos problémáról szeretnék beszélni, és három történetet mondanék el, hogy a tanúságokat levonhassuk. Az első a vietnámi háborúban, illetve azt követően történt. A harcok során az amerikai hadsereg repülőgépről és helikopterről permetszert szórt a dzsungelre, hogy a lombot elpusztítsa, hogy lehessen látni, hogy az ellenség fegyverszállítása hol és mikor történik. Erről a vegyszerről úgy tudták, hogy teljesen ártalmatlan, az volt a cél, hogyha az véletlenül a lakosságra szóródik, akkor az emberek ne károsodjanak. Annyira köztudott volt, hogy ez egy teljesen ártalmatlan, lompusztító szer, hogy a katonák körében elterjedt az a szokás, hogy bevetés előtt a saját bátorságukat mutatva ezzel, egy kupicával fölhajtottak. Tudják, véget ért a vietnámi háború, és a veteránok, mikor hazatértek, majdnem 300 katona pusztult el rejtélyes körülmények között. Az Egyesült Államok méltán a világ vezető hatalma, kiderítették az okokat, nyilván nem maradhatott annyiban, elég fáradtságos volt, dollár milliárdokat költöttek, és kiderült, hogy az a teljesen ártalmatlan vegyszer, tehát a lomb pusztítószer, nagyon csekély mennyiségben tartalmaz olyan komponenst, gyártási mellékterméket, amely rendkívül veszélyes, erről részletesebben fogok majd szólni. Tehát erre visszatérünk, és lényegében az amerikai kutatók vizsgálatai alapján tudunk mi többet ezekről a rendkívül veszélyes vegyületekről. A második történet színhelye közelebb van, ez Belgium. 2000-ben volt egy élelmiszer botrány, és mint később kiderült, az történt, hogy a sütés-főzés maradékát, tehát a sütéshez használt olajat összegyűjtötték, és hogy ne menjen veszendőbe, csirkefarmok eleségéhez keverték külön üzemben, ahol keveréssel, melegítéssel csirke tápot készítettek. Hogy nem, a sütőolaj közé került PCB tartalmú olaj is, kideríthetetlen, hogy. Elkészült a csirke táp, és 2 hónap alatt 10 000-ével pusztultak a csirkék, tyúkok. 2 hónap múltán föltűnővé vált, hogy semmilyen ismert oka nincs az állomány pusztulásának, tehát nem találtak baktériumokat, vírusokat, valami más okozhatja az elhullást, és kiderült, hogy dioxinnal szennyeződött a csirketáp. 2 hónap alatt már nem lehetett, 2 hónap múltán nem lehetett kideríteni, hogy hová kerültek azok a csirkék, illetőleg hát a tojás. Ugye a farmokon tojást állítottak elő. Szórópróba szerűen hát megvizsgáltak néhány élelmiszert, és kiderült, hogy rendkívül magas a dioxin koncentráció. És hát, mert ezek a vizsgálatok rendkívül költségesek, mai viszonyok között egyetlen minta költsége kb. 200 ezer forint. Hát nyilvánvaló volt, hogy nem lehet minden tábla csokoládét külön megvizsgálni, hogy vajon került-e bele dioxinos tojás, vagy bármiféle anyag. Ezért 2000-ben a belga kormány úgy döntött, hogy semmilyen hazai élelmiszert nem enged forgalmazni, megsemmisítették az ország teljes élelmiszer készletét, és csak import élelmiszert volt szabad fogyasztani. Két hétig nagyon nehéz időszak volt, aki épp akkor volt Belgiumban, azt tapasztalhatta. Először csak néhány fajta élelmiszer volt. Most ez a két történet ugye önmagában rávilágít arra, hogy milyen súlyos helyzet adódhat akkor, amikor egy-egy veszedelmes vegyület szennyezésként előfordul. Sok képletet nem fogok mutatni. Ezen az ábrán összefoglaltam azokat a vegyületeket, amelyekről szó esett. Ezek közül az a kettő, amelyik remélem távolról is látszik, oxigént is tartalmaz. Ez a kettő az úgynevezett dioxin vegyület. Ez egy kicsit pongyula elnevezés, a következő diákon majd látni lehet, hogy ezek egy-egy vegyület csoportot alkotnak, de ezeket értik a dioxin alatt. És a harmadik, a PCB, amely nem tartalmaz oxigént, de klort mindenképpen és változó számban, a második számú közellenség, a dioxinok számítanak az első számú legveszélyesebb anyagnak. A nem kémikus számára is ez nyilvánvaló elfogadható, hogy ezek a vegyületek olyan anyagokból keletkezhetnek, amelyek ilyen gyűrűket tartalmaznak, és mert oxigén van bennük valamilyen égés során, vagy erélyes oxidáció, intenzív oxidáció során keletkezhetnek. Tehát a dioxinok és az előbb bemutatott vegyületek viszonylag nagy számú vegyületet jelentenek, és ezek rendkívül veszélyesek az élő szervezetekre. Ezek rákkeltőek, kivétel nélkül mindegyik, a mértékben van különbség. Az a baj ezekkel a vegyületekkel, hogy rendkívül ellenállóak, stabilan megmaradnak évekig, és hogyha valahova kerülnek, mert több évig is változatlanul megmaradnak, a táplálékláncon keresztül élő szervezeteket károsíthatnak. A legnagyobb arányban élő élelmiszerből kerülnek az emberi szervezetbe. Tehát mi vagyunk leginkább veszélyeztetettek, tehát az élelmiszeren keresztül. Rendkívül alacsony a dioxinok határértéke. Először is, mivel sokfajta vegyületről van szó, a toxikus hatás nem pontosan egyforma, ezért a legveszélyesebb vegyületre vonatkoztatva adják meg a toxikus hatást, és erre kifejezve 14 pikogramm fogyasztható egészségkárosodás nélkül testsúly kilogrammonként és naponta. Ez azt jelenti, hogy egy 50 kilogrammos diák lány naponta 700 pikogramnyi dioxint fogyaszthat, ha jól számoltam. Amikor az Egyesült Államok ezt a vizsgálatot elvégezte, amiről beszéltem az imént, hát azt is megnézték, hogy vajon a forgalomban lévő élelmiszerekben mennyi a dioxin. és az emberek vérében mennyi halmozódott föl. Nagyon kiterjedt vizsgálat volt, és kiderült, hogy Amerikában, sőt Európában is eléggé szennyezettek az élelmiszerek, és az emberek is. Például a balti térségből származó halakban olyan magas a dioxin és PCB koncentráció, hogy nem volna szabad azt elfogyasztani. Na de hát az ottani emberek nagyon megszokták, hogy tengeri halat fogyasztanak, és néhány évvel ezelőtt az Európai Unió úgy döntött, hogy na hát forgalomba lehet hozni ezeket a halakat, de ugyanúgy, mint ahogy nálunk a cigarettás dobozra ráírják, ha már árulnak cigarettát, hogy az káros az egészségre. Ott a hal konzervekre kellett fölírni, vagy a boltban ki kellett függeszteni, hogy ez bizony egészségkockázattal jár. Ebben a táblázatban néhány átlagos dioxin koncentrációt látnak, amerikai élelmiszereket vizsgáltak, pikogram per gram egységben vannak kifejezve a koncentrációk, és az elsőként föltüntetett tengeri hal 500 pikogramot tartalmaz grammonként. Ez azt jelenti, hogy az előbb említett 50 kg-os diáklánynak másfél gram tengeri halat volna szabad naponta fogyasztani. De sokkal többet fogyaszthat az egyéb termékekből, tehát húsból azért akár 20 grammot is naponta, sajtból ennek körülbelül a dupláját, tehát látják a számokat, de ebből az a riasztó, hogy az élelmiszerekben ott vannak ezek az anyagok. Hát hogy kerültek bele? Évtizedeken keresztül, ugye a fejlett ipari országokban már hamarabb, állandóan termelték a dioxint, és nem törődtek a jelenlétével. Majd mindjárt rátérünk arra is, hogy hát hogy lehet előállítani. Ebben a táblázatban lehet látni, hogy a kísérleti állatok fele mekkora bevitelnél pusztul el, és ha még emlékeznek a tengeri hal koncentrációjára, akkor hát megállapítható, hogy ha a szegény tengeri malac, tengeri halat fogyasztana, akkor fele elpusztulna csak a haltól. Tehát rendkívül toxikus vegyületekről van szó. Amikor valamely méreg előfordul, és a határértékről beszélünk, talán közismertebb, hiszen Magyarország is érintett, az ivóvíz arzén tartalma, ugye? Most 10 mikrogram per liter a határérték, és arról beszélünk, nem is olyan veszélyes, az tulajdonképpen többet is szabad volna megengedni. A dioxinra vonatkozó 14 pikogram testsúlykilogrammonként naponta határérték úgy lett megállapítva, hogy aki csak ennyit fogyaszt, az biztosan nem szenved egészségkárosodást. Nem úgy kell érteni azonban, hogy aki ennél többet fogyaszt, az azonnal meghal. Nem, hanem nagyon változatos az egészségkárosodás, és minél hosszabb ideig fogyaszt szennyezett élelmiszert valaki, annál több ilyen rendellenesség jelenik meg. És az utolsó vastagon jelölt mondatra tessék ügyelni, akár 10 év múlva is lehet rákosodás a következménye a dioxin fogyasztásának. Említettem, hogy hosszú ideig megmaradnak a környezetben. Hát az emberi szervezetben 7 évig. Az élővilág is nagyon nehezen birkózik meg vele a tengervízben, a talajban, ugye lehet látni, és nekünk fontos, hogy a mi szervezetünkben, hát ez 7 év ez a felezési idő, Tehát nem szabad olyan ütemben fogyasztani az szennyezett élelmiszereket, hogy az túlhaladja a bomlási sebességet, mert akkor nagyobb koncentráció alakul ki. Harmadik történet Magyarországhoz kapcsolódik, hiszen emlékezhetnek rá, hogy a múlt év közepén volt egy élelmiszerbotrány az Európai Unióban, aminek sajnos mi is áldozatai voltunk. Véletlenszerűen kiderült, hogy az a guárgumi, amit keletről importál az Európai Unió, az dioxinnal szennyezett. Véletlenszerűen terült ez ki, hiszen senki nem gondolta, hogy ez az ártatlan, egészségre ártalmatlan guárgumi, ami gyakorlatilag emészthetetlen is, az dioxinnal szennyezett lehet. És a vizsgáló laboratóriumok gyakoroltatása céljából, na hát akkor most nézzük meg a dioxint, hogy azért foglalkozzanak állandóan, szárazon tartsák a puskaport idézőjelben, és döbbentek meg, hogy igen, magas a dioxin tartalom. Az újságokban talán pontos számadatot nem is jelöltek, de az az igazság, hogy aki 3 dekagramnál többet fogyasztott naponta olyan élelmiszerből, amely ebből a guár gumiból is készült, az már az egészségügyi határértéket meghaladó mennyiségben fogyasztott dioxint. Sajnos ezt az anyagot nagyon sok területen használják. Bennünket leginkább veszélyeztet az élelmiszeripar, de hát ezen kívül a papírgyártás, kozmetikai ipar és így tovább mind fölhasználja. Egy anyag, ami nagyon kedvező tulajdonságú, és nem a valódi élelmiszerekbe, hanem a csinált, úgynevezett mű élelmiszerekbe kerül tulajdonságjavítási céllal. Ha kíváncsiak, hogy milyen termékbe került, hát ezeket kereshetik a boltban. Én a kurzus hallgatóinak szoktam ilyen feladatot adni. Körülbelül az élelmiszerek fele, egyharmada, még a fölvágottak is, tartalmaznak guárgumit. Úgy végződött ez a történet, hogy a zárolt mennyiségeket rendre megvizsgáltatták, költséget nem kímélve, és kiderült, hogy már megettük a szennyezett guárgumit, tehát nincs mit tenni, már nincsenek készleten szennyezett guárgumi készítmények, tehát nem volt mit tenni, azonban a tanúságokat le kell vonni. Sajnos, mivel a guárgumit Indiából, Pakisztánból importáljuk, mármint az Európai Unió, hát erre is ügyelni kell, mert rendkívül nagy a kockázat, egy hallgatóm vetette föl, hát gondoljanak bele, én csak mondtam, hogy 14 pikogramm a határérték, de ez azt is jelenti, hogyha egyetlen gramm dioxint valaki előállít, akkor azzal Európa teljes lakosságát egészségkárosodás útjára lehetne vinni, mert a napi kvótát meghaladó mennyiségben lehetne egyenletesen szétosztani, hogy mindenkinek jusson. Nyilván ez lehetetlen, hát egyesek többet fogyasztanának, hiszen nem mindenki szereti azokat a készítményeket, amelyek guárgumiból készülnek, tehát egyenletlen lenne az elosztás, tehát nem mindenki károsodna azonos mértékben. Hát néhány mondatot azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet előállítani dioxint. Egyébként dioxint a leghitványabb kémikus vagy technikus is elő tud állítani, ha azt szeretné előállítani. Azonban sokkal többen vannak, akik akaratlanul előállítják a dioxint, és ezért érdemes erről beszélni, mert az emberiségre nézve nagyon súlyos veszélyt jelent ez. Ugye minden nap arról hallunk, hogy hát a globalizmus ellen kár harcolni, az van, minden cég a világpiacon minden másik céggel versenyez. Na de hát a globalizmus nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy a környezet szennyezés is globálissá vált. Az előbb mondtam, hogy a skandináv országok számára az ország környezetében halászható hal, az mennyire veszélyes. Hát a fejlett északi országok, tehát most csak Svédországot emelem ki, évtizedeken keresztül az összes szennyezést, ipari szennyezést, azt belengedték a tengerbe. Hát ezt nem lehet büntetlenül csinálni. A táplálék láncon keresztül azokba a halakba került, leginkább a tőkehal máj krémbe, tehát ettől is óva intek mindenkit, a saját piszkukat, mérgüket fogyasztják el. Tehát most már az sem megoldás, hogy egy fejlett ország kihelyezi a termelést egy szegény országba, ugye ott olcsó munkaerővel megtermelteti, és a szenny, a termelés mellékterméke az ott marad. Előbb-utóbb visszajut a fejlett országba is valamilyen formában. Tehát nekünk igenis ezzel foglalkozni kell, és a legnagyobb veszélyforrás, a véleményem szerint, a szemét égetés. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert gyakran hallani olyat, olvasni újságokban, hogy jaj, de jó, mert ha elégetjük a szemetet, akkor energiát termelünk, gőzt fejlesztünk, és eltűnik a szemét. Na igen, de hogyha a polisztirol meg a PVC együtt ott benne van a szemétben, amit elégetünk, akkor a kéménygázokkal távozik a dioxin is. Nem soknak kell távozni. Tehát a műanyag égetés, az rendkívül veszélyes. És ha füstgáztisztítót akarunk beszerelni, akkor úgy fest a dolog, hogy többe kerül a tisztítás, mint maga az egész égetőmű. Továbbá, és erről ez megint nem annyira közismert, akkor lehet ezeket a vegyületeket megsemmisíteni, hogyha legalább 1200 Celsius fokon néhány másodpercig tartják a füstgáz komponenseit. Egy közönséges égetés hőmérséklete nem éri el ezt. Tehát 6-700 fokon, például a cigaretta parázs hőmérséklete 6-700 Celsius fok. Tehát ha lehet, ne égessünk, mert mint lehet látni, az olajok égetése, az aromás tartalom miatt, a cigarettafüst, a gépjárművek kipufogógázai mind tartalmaznak ilyen mérgező anyagokat. Amikor a lombpusztító vegyszert kipermetezték, nem gondoltak arra, hogy abban van dioxin, büszkék voltak arra, hogy milyen tökéletes technológiával előállították a lombpusztító anyagot. De csekély mennyiségben ott volt a dioxin. A szerves vegyületek átalakítása, ha nagyon leegyszerűsítem, és a jelenlévő vegyészektől elnézést kérek az egyszerűsítésért, hát úgy történik, hogy néhány vegyületet összehozunk, és elkezdjük melegíteni 60-80 fokon, hát ezek a kémiai technológiák, és akkor lesz valami újfajta szerves vegyület, 50%-a, 75%-a, 95%-a lesz az, amit mi szeretnénk előállítani, de ott van a kiindulási anyag, melléktermék és sok egyéb. Most ezektől meg lehet szabadítani a terméket, hiszen a vegyészek mindenre képesek. Igen ám, a gyógyszernél ez meg is történik. Na de hát azt a néhány milligrammos hatóanyagot, amit a pirulákban magunkhoz veszünk, azt esetleg több ezer forintért állítják elő. De ha például egy élelmiszer adalékot, hogy az szebb legyen, ott az asztal sarkán van egy narancsitalos palack, nem azért, hogy megigyam, hanem hogy mutatni tudjam, az nem azért sárga, mert narancs van benne, hanem az sárgára színezték, hogy olyannak látszik, mintha narancs lenne. És nem azért olyan opálos, mert narancs van benne, hanem négyféle anyaggal érték azt el, hogy olyannak látszik, mintha rostos anyag is lenne benne. Ez a négyféle anyag, mindjárt mondom, a guárgumi, a Szent János kenyérmag lisztje, a gumiarábikum ragasztóanyag, és a tapétaragasztó, a karboxymetil cellulóz, valamelyik ezekben. Nincs rajta címke, nem akarom néven nevezni a gyártmányt, nem egyedül követel ilyet, de hát az élelmiszerek egy része az olyannak látszik, mintha, de valódi anyag kevés van benne, mindjárt megmutatom az összetételét is. De visszatérve, tehát egy szerves kémiai reakció termékét megtisztítani fáradtságos és költséges művelet. Tehát a gyógyszernél lehet fedezni a költségeket, de ha valaki élelmiszerbe akar tenni valamit, hát egyszerűen az élelmiszertermék ára nem bírja el a költséges tisztítást, tehát akkor, ha bármiféle mesterséges anyagot teszünk, főképp szerves anyagot, a szervetlen anyagokkal kevesebb baj van az élelmiszerekbe, akkor mindig megvan a kockázat, hogy esetleg nem kívánatos hatások is társulnak ehhez. Az Európai Unió szabályozza a dioxin kibocsátást, ők jó szándékkal megtesznek mindent. Ebben a táblázatban az látszik, hogy majdnem minden ország a hulladék égető kibocsátási határértékét azonos nagyságrendben határozza meg. Füstgáz köbméterenként 1/10 nanogram körül van ez a határérték. Na de amikor egy szegény ember, hogy melegítsen, és a kukákból összegyűjti a műanyag hulladékokat, mert ő úgy tudja, hogy az elég, hát persze, hogy elég, és a kályhájában azzal tüzel, még ő is mérgeződhet, de a kéményen keresztül távozó káros termékek az egész környezetet elszennyezik, a füst leszáll, és azok a zöldségek, amelyek, pláne hogyha fólia alatt fűtenek ilyen anyagokkal, költséghatékonyan, hát azok a táplálékunkat bizony elszennyezhetik. Az élelmiszerekre is van határérték, nem kell mindet végignézni, nagyjából azonos a nagyságrend itt is, 1-2-3 pikogram per gram, és a határértéket úgy szabják meg, hogy azért a realitáshoz igazodó legyen, hogyha egyszer több, akármelyiket nézzük, például a máj esetében, akkor nem lehet alacsonyabb határértéket szabni. A probléma inkább az, hogy minden terméknél ezt nem tudjuk ellenőrizni, inkább a tevékenységünket kell úgy alakítani, hogy ne legyen ilyen nagy veszély. Például, mivel majd egy kérdésben elhangzik, hogy mennyi marhahús szükséges egy húsleves elkészítéséhez, hogy meg tudják válaszolni, megmutatok egy terméket, ez egy leves por, ez van a tasakra írva. Itt megint nem tüntettem föl a gyártót, mert ha megnézik a többi hasonló nagyságrendben, használ. Én tudom, hogy a diákok nagy része nem tud főzni, de azért könnyen elképzelhető, ugye mindenki számára, hogy azért egy húslevesben 0,4% az 4 ezrelék, és miután a teljes nettó tömeg 48 gram, annak a 4/1000-e, az azt jelenti, hogy 400 gram. Hát azért az nem elég. Hogy mégis a reklám szerint remek illata, színe, íze legyen annak, amit ebből a porból készítünk, ahhoz vegyi anyagokra van szükség, és a teljes tartalmat lehet látni. Ezekkel írik el azt, hogy az hasonlítson egy húsleveshez. Az előbb említett üdítőital, amely ugye guárgum és stabilizátor tartalmaz, tessék megnézni, 5% narancslét tartalmaz, az összes többi más, tehát nyilván az aromák azok, amelyek a narancs ízhez hasonlatossá teszik a fogyasztó számára. De hogy az élelmiszereket igyekeznek módosítani, az nem új keletű dolog. Egy könyvből jó néhány évtizeddel ezelőtti eszenciákat másoltam ki. Eredeti írás szerint lehet látni, hogyha a cseresznyét akarjuk utánozni, tehát például cseresznye pálinkát akarunk készíteni, akkor ezeket a vegyületeket kell beletenni, és olyannak látszik, mintha. Tehát nem kell az cseresznyéből erjeszteni cseresznye pálinkát, hanem akármilyen tiszta szeszhez vegyületeket adunk, és akkor olyannak tűnik. A legnagyobb veszélyhez érkeztünk, és egy újabb történethez. 500 évvel ezelőtt, amikor az amerikai földrészre ért az európai ember, akkor azt tapasztalta, hogy a dohányt égetik, füstölik, regényekből ismerhetik, ugye a békepipát elszívják, és miután kiderült, hogy ennek jótékony hatása van, elterjedt a dohányzás. Na de nem haragudhatunk 500 évvel ezelőtt élt emberekre, hogy kémiai ismeretük hiányos volt. Tehát a kábítószer nikotin mérget, amely rákkeltő mellesleg, hogy bejutassák a szervezetbe és a tüdőbe, ők azt a módszert alkalmazták, hogy a dohányt elégetik, és a fejlődő hő elpárologtatja a nikotint, és azt ők beszívják. A dohányt, ha meggyújtjuk egy pipában, akkor addig ég, amíg szívják. Ha nem szívják, akkor elalszik. Na de hát a 21. században most már élvezzük a 20. században kifejlesztett rafinériákat, most már amit dohánytermékként fogyasztanak a dohányosok, az nem csak a dohány, hanem abban nagyon sok vegyületet bele lehet tenni. Jogilag teljesen tiszta a dolog, hiszen ha a cigarettás dobozra rá van írva, hogy káros az egészségre, akkor kár firtatni, hogy mit tesznek a dohányra, igaz? Eleve káros, tehát szabad, kivetítve látják azt a rendeletet, amely szabályozza, és lényegében 17 oldalon sorolja föl, hogy mit szabad egy dohánykészítmény előállításakor alkalmazni. A következő dián én csak mutatóba az adalékok egy töredékét vetítem ki, az ízesítő és aroma anyagok egy töredékét, nem is fért volna ki egy diára. Hát lehet látni, hogy ezek vegyületek, ezek nem természetes anyagok, ezek vegyszerek. Na most, ha a dohánygyár dönti el, hogy ő mit tesz hozzá. Tehát, hogy az övé más legyen, mint a másik, nem akarok reklámozni termékeket. Ugye más-más adalékot alkalmaz. Akkor egy olyan kémiai reaktort készítünk, amely 700 fokon a különböző vegyi anyagokat egymásra hatja, és a kémiai reakciók a legváltozatosabb termékeket adják. Hát különböző kiadványokban lehet olvasni, hogy 200 rákkeltő anyagban 500 vegyületet kimutattak, hát teljesen nyilvánvaló. Hát a gyógyszer is úgy készül, néhány anyagot összehozunk, 60-80 fokon megmelegítjük, hát még akkor 700 fokon. Ugye a biológusoktól tudom, de hát gondolják végig. A Földön, az élőlények között, egész pontosan az állatok között, beleértve az egeret, a szúnyogot vagy a méhecskét, nincs olyan állat, amelyik a füstöt hajlandó volna magába beleengedni. Ha tud valaki. Ahol tűz vagy füst van, onnan menekülnek az állatok. Hát ez a szúnyogriasztás egyik módja. Egyedül az ember az, aki engedi a tüdejébe bele azt a füstöt. Tehát azokat a vegyi anyagokat, amelyek rendkívül pusztítóak. Na most minden agitáció teljesen hatástalan, mert hiszen ez kábítószer, a nikotin, és aki már 4 évig dohányzott, az önerejéből nem tud lemondani a dohányzásról. Hát az a baj, hogy 500 évvel ezelőtt nikotin tapaszt még nem ismertek, mert ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy a nikotinért a rendkívül ártalmas anyagokat is magukhoz veszik. Hát, mint hogyha egy vajas kenyeret megeszik valaki, de úgy, hogy megszórja üvegporral, salakkal vagy homokkal, és a vajas kenyér kedvéért, hát elfogyasztja az üvegport, amely fölmarja a beleit, és így tovább. Lényegében erről van szó. Na most teljesen hatástalan minden agitáció, hogy 14 évvel élnek rövidebb ideig a dohányosok, mint a nem dohányzók, hogy rengeteg betegséget kaphatnak, 30 ezer az évenkénti tüdőrákos, teljesen hatástalan. Na most én azzal kérkedtem a bevezetőben, hogy ugye mindenhez kell a kémia, és a kémikus az egy kicsit másképp viszonyul a dolgokhoz. Itt most kémikus az nem a vegyészt értem, hanem aki figyelt általános iskolában, mondjuk 7. osztályban. És megmaradt ebből a tudásból, ismeretből valami. Hát tud valamit. Hát kérem szépen. Azok számára. Most nézzünk egyetlen egy jelenséget. Hát ha. Mert aki a kémiát átgondolja, az távol tudja magától tartani ezeket a káros szenvedélyeket. Ugye mindenki látott már dohányost, égő cigarettát, megfigyelhették azt is, hogyha meggyújtanak egy cigarettát, és ha nem szívják, leteszik, akkor is végig ég. Hát valami van a dohányban, amitől végig ég. Hát persze tudjuk, mert ez gazdaságos a gyártónak, mert akkor vesznek újat. Mindenképpen rá kell gyűjteni. Hallgatók segítségével megnéztük, hogy mi van a cigarettában. Itt ül az a hallgató, a Nagy Gábor, aki a különböző cigarettákból néhány perces áztatással a nitrát tartalmat ki tudta oldani. Most ha megnéznek egy cigarettát, az kiderül, hogy a nikotin tartalom az 1 mg alatt van, tehát az, ami a teljes cigaretta elégése után a szervezetbe kerül, a kátránytartalom néhány milligram. Hát tessék megnézni, az a legnagyobb, ide mindet nem tudtam fölvinni, a legnagyobb az egy 50 milligrammos volt. Tehát 50 mg nitrát van 1 gram dohányban, nagyjából egy szál cigarettában. Egy másik hallgató az ammónia tartalmat határozta meg. Na most, ha még emlékeznek az általános iskolai tudnivalókra, az ammónium nitrát az ipari robbanóanyag. A mezőgazdaság is használja. Tehát egy magyarázat lehet arra, de hogy került bele? Hogy végignézik a 17 oldalas szabványt, én nem találtam benne nitrátot. Mondják egyesek, hogy az ammónia ahhoz kell, hogy a nikotin minél nagyobb hatásfokkal bekerülhessen a szervezetbe, mert hát lényegében azért történik ez. Tehát egy kémikus, aki ezt latolgatja, az biztos, hogy nem fog dohányozni. Hát akinek tiszta tudata van, miért nem? Tessék csak figyelni, most jön a lényeg. 700 fokon, tehát a parás hőmérsékleten, a nitrátok termikus bomlásából nitrogénoxidok keletkeznek, a nitrogén-dioxid vízzel, akár a tüdő belső felületén lévő nedvességgel, salétromsavat képez, és ez a salétromsav az, amely marja a tüdőt. Biztos, hogy tönkreteszi az illető tüdejét évek során. Hát olyan dohányos, aki ne lenne slájmos, olyan nincs. Tehát az, aki ismeri a kémiai folyamatokat valamilyen szinten, az biztos, hogy nem fog dohányozni. Hát a tüdejét a salétromsav föl marja. A kémiának számos előnye van, tehát a kémiai ismereteknek számos előnye van. Az egyik például az, hogy a pontos fogalmazásra, mint a többi természettudomány is, tanít. Azon kívül hát a trükkök százaival a hiszékeny embert be lehet csapni, de a kémiai reakciókat nem. Nagyon leegyszerűsítve, ha valaki beledugja tömény kénsavba a kezét, hogy mi lesz a kezével, azt lehet tudni. Függetlenül attól, mi a pártállása, milyen a neme, milyen a kora, igaz? A kémia tőle teljesen függetlenül működik. Tehát senki nem lehet biztos abban, hogyha ő dohányfüstöt beenged a tüdejébe, a salétromsav nem marja szét a tüdejét. Az már más kérdés, hogy mennyi idő alatt. Meg attól is függ, hogy mennyit dohányzik az illető. Még egy előnye van a kémiának, pontos fogalmazáshoz tartozik ez is, nézik majd a termékeket, és ugyanez a magyar nyelv szabályaihoz is tartozó. Tessék nézni, van itt egy mű élelmiszer, amely csokoládé drazsé részében 8% ez a csokoládé drazsé. Igen, de magyar nyelvben ugye itt van a zárójel, az arra vonatkozik, hogy ez a 8% ez tulajdonképpen 65%-ban cukor, tehát akkor ez már nem is az a 8%. És ez a mű élelmiszer, ugye nem megyünk mindegyiken végig, tessék nézni, guargumit is tartalmaz. Annyit, mert most már ha hazamennek, biztos meg fogják maguk is nézni, hogy mit esznek. A címkére írt anyagok sorrendje a mennyiségre utal, ami legelől áll, abból van a legtöbb, ami leghátul áll, abból van a legkevesebb. Egy biztos, hogyha a szegedi csapvizet isszák, akkor jól járnak, az természetes anyag, és miután a kérdések között is szerepel, semmilyen komponense nincs határérték fölött. Tehát nyugodtan lehet, még azon diákoknak is állítom, akik nem szegediek, úgy jöttek ide, és a csapvizet nem találják a legjobbnak, nem olyan, mint otthon volt, tessék nézni, minden komponense a legkiválóbb. Tehát 28 órában van módon beszélni ezekről a rendes kurzusban. Itt viszont a végére értem. Jó tanácsként azt mondom, hogy lehetőleg ne égessenek, mesterséges anyagokat tartalmazó élelmiszert keveset egyenek, főzzenek, mert akkor tudják, mit esznek, és tengeri halat lehetőleg keveset fogyasszanak. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Sajnos, hogy a Dél-Magyarország újságban sokszor olvasunk olyan elrettentő dolgokat, mint ami itt is az előadáson elhangzott, csak a körítés, a magyarázat az hiányzik. A következőről van szó, valamelyik nap azt olvasta a férjem, hogy a mikrohullámú sütőben melegített ételek dioxint fejlesz, tehát melegítéskor dioxin képződik, tehát gyakorlatilag ebből azt a következtetést vontam le, hogy nem lehet melegíteni mikrohullámú sütőben, műanyag edényben.
És?
Igen, ennyi.
Már is megválaszolom. Ugye nincs itt a Dél-Magyarországtól senki. A lehető legrosszabb a véleményem, nem csak alapról az újságírókról is, de megmagyarázom, mielőtt megsértődnének, és engem beperelnének. Helyi labban, de erre is válaszolok, azt olvasni, hogy a mustgáz megint ölt, a szénmonoxid megint áldozatot szedett. Na most a must erjedésekor, tehát ősszel, amikor a szőlő levéből bor lesz, a cukorból széndioxid fejlődés közben etilalkohol erjed. Ez egy természetes dolog, évezredek óta az emberiség tudja, hogy ez így játszódik le, sőt régen még mécsessel mentek le a pincébe, mert megtanulták, hogy a széndioxid fölgyülemlik és meghalnak. De a helyi újság nem tudta, hogy a széndioxid az nem szénmonoxid. Tehát úgy írnak, hogy a mustgáz öl szénmonoxid, pedig a széndioxid. Na most a szerkesztő úr, ha a fizetési borítékában egy nullával kevesebbet talál a fizetésére, azt nyilván észreveszi, de az, hogy szénmonoxid, széndioxid, azt nem. Sőt, ennél rosszabb jelent meg, az nem a helyi újságban. Azt írták, hogy a mustárgáz megint ölt a borospincében. Na most sajnos megtörtént. Tehát a mustárgáz harci gáz. Egy cseppje a szemre kerülve kifolyik az ember szeme. Egy nagyon veszélyes, be vannak tiltva ezek a vegyi anyagok, mint harceszközök. Hát hogy fordulna elő a borospincében? És nem szúr szemet. Senkinek nem szúr szemet. De egyébként, ha már itt tartunk, még mielőtt a választ arra megadnám, amikor egy felelős személy meglobogtatja a boltban kapható reklámszatyrot, műanyag szatyrot, és azt mondja, hogy ezzel a nejlon zacskóval is foglalkozni kell, holott már nagyon régóta polietilénből van. Hát ezt egy általános iskolás is megmosolyogja, hogy hát ő azt nem tudja, hogy az nem nejlon zacskó. Ehhez hasonlókat tudunk mondani, mint hogy például egy felelős személy azt mondja, hogy az aszfalt azért repedezik, mert a dolomitból kénsav keletkezik. Na most a dolomit, kalcium, magnézium, karbonát legfeljebb, és ezreléknél több kén tartalma nincsen, hát persze. Hát ez a baj, és most egyáltalán nincs itt az ideje annak, hogy a természettudományos óraszámokat csökkentsük az iskolában, mert hát látszik, hogy igenis föl kell készíteni a jövendő veszélyre az emberiséget, és ezekkel foglalkozni kell. A mikrohullámú sütőben nyugodtan lehet műanyagot tenni, abból nem keletkezik dioxin, egyáltalán nem keletkezik dioxin, az nem égés, és az ételben nem tud bedifundálni a műanyag tál sem, tehát nyugodtan. Na most kritika nélkül jelennek meg ilyen írások, de maguk már föl vannak vértezve, hiszen 2005-ben az a választás előtti év, ugye, hogy nehogy azzal hozzák összefüggésbe, Magyarországon egyetlen év alatt 504 milliárd forintot költöttek reklámra, hogy hú, de finom, jaj, de jó, meg hűtve higany. Hát ehhez képest az iskolai oktatás erélytelen, eszköztelen, hát nem lehet valós ismereteket ilyen olyan hatásfokkal terjeszteni, hogy ezt az 504 milliárdot kompenzálni tudja. Nyugodtan lehet, kedves tanárnő, melegíteni.
Tanár úr, én tudom, hogy ön nem dietetikus, de igazából a mesterséges édesítőszerekről szeretnék kérdezni, hogy ezekről pro és kontra rengeteget lehet hallani mostanában, hogy ezek nyilván a termékek eladói azok azt mondják, hogy jó, mások azt, hogy nem, tehát igazából kémiai szempontból mi a helyzet ezekkel? Köszönöm szépen.
Mondom. Tehát igazából ezek a mesterséges édesítőszerek hízlalószerek, hiszen az állatorvosok, ha azt akarják, hogy a disznó kövérebb legyen, jobban hasznosítsa a takarmányt, a moslékot, ezt tesznek az ő állatok takarmányába. Tehát senki ne remélje, hogy a mesterséges édesítőszertől fogyni lehet, a hatásmechanizmus a következő. Amikor ilyen műélelmiszert fogyaszt mesterséges édesítőszerrel, akkor érzi az ő szervezete, hogy cukor érkezik, és elindul az inzulin termelés. Igen ám, de nincs cukor, amit le lehetne bontani. Ebből az következik, hogy az illető nagyon éhes marad, és akkor elkezd nassolni, kimegy a kamrába, és a hűtőszekrényből is magához vesz anyagokat, és kövérebb lesz, hiába fogyaszt diétás italt, ugye, mesterséges édesítőszer. Tehát függetlenül attól, hogy most kémiailag ugye beletartozik abba a kategóriába, amit úgy jellemeztem, hogy mesterséges anyagot lehetőleg ne tartalmazzon az élelmiszere. Igaz? Tehát akkor már eleve azt mondhatnám, hogy hát ne olyat fogyasszon. De ha nem akar meghízni, akkor meg semmiképpen ne fogyasszon. Egyetlen kivétel van a cukorbetegek csoportja, de hát ott egészségügyi problémáról van szó, tehát más elbírálás alá esik. Elég ennyi? Ja.
Ha szabad, egy utolsó kérdést én is fölteszek. Azt hittem, hogy valaki megkérdezi. Az utolsó sor az volt a kivetített dián, hogy tengeri halat ne fogyasszunk.
Igen.
Az elmúlt fél évben arra biztattak bennünket itt, hogy hetente kétszer fogyasszunk tengeri halat.
Ez engem meglep, de nem csodálkozom rajta, mert az amerikai közlést biztos nem ismerik. Tehát arról van szó, hogy a hal, mint táplálék, egyéb komponensei egészségesek, biztos az érelmeszesedést nem idézik annyira elő, mint más táplálék. Én azt mondom, módosítva azt egy kicsit, én nem mondtam, hogy halat ne egyenek. Én ilyet nem mondtam. Én azt mondtam, hogy tengeri halat nem. Mert minden állam, amely a tengerparton van, az az összes szennyét, hát a kusztókapitány évtizedekkel ezelőtt mondtam, a tengerbe engedi. És a táplálékláncon keresztül a halak révén az emberbe fog kerülni. Mondtuk, ez a globalizmus, tehát nincs menekvés. Ezért már hosszú évekkel ezelőtt Belgiumban a tengeri élőlényeket, mert ők például a kagylókat imádják, nem a tengerből halásszák, hanem a szárazföldön, tartályban tenyésztik. Tehát aki a fehértói halgazdaságból származó halat fogyaszt, az jó jár, abban nincs dioxin. Azt nyugodtan meg lehet tenni, tehát a szegedi halászti az kiváló. Tengeri halat megnevezzem? Akármilyen tengeri halat ne fogyasszanak, mert az mind a világ tengerekből származik és szennyezett. Ez pedig csapadékvízből van a tóvize, tehát tiszta.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Klukovics Lajos, az STE Természettudományi és Informatikai Kar algebra és számelmélet tanszékének docense tartja meg Megoldhatók-e az egyenletek című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!